elhatározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Októberben érvényesíteni kell a diákigazolványokat. Október 31-éig érvényesek a 2024-2025-ös tanévre, vagy annak második fél évére szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolványok, valamint azoknak a tanulóknak a diákigazolványai, akik a 2024-2025-ös tanévben töltötték be 16. életévüket. A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíteni kell, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. November 1-től a 2009. szeptember 1-e előtt született tanulók diákigazolványa már csak érvényesítő matricával használható. A BKK felhívja a szülők és diákok figyelmét, hogy a lejáró diákigazolványokat október 31-éig érvényesítetniük kell ahhoz, hogy utána is igénybe vehessék kedvezményesen a budapesti közösségi közlekedést. Bemutatta az új Intercity motorvonatait a Gyesev. A vasúttársaság Facebook oldalán olvasható bejegyzésén láthatók is az új szerelvények, és számos részlet is kiderül a Stadler által gyártott vonatokról. A motorvonatok megrendelését a Gyesev már tavaly bejelentette, 11-et rendeltek a gyártótól. Már elkészült a járművek külső-belső dizájnja, természetesen a vasúttársaság zöld-sárga színvilága is kiemelt szerepet kap. A Gyesev új energiatakarékos vonatai akár 160 km/h sebességre is képesek lesznek, és olyan rugalmas ülésberendezéssel készülnek, ami télen több ülőhelyet, nyáron pedig kerékpárszállítást is lehetővé tesz. Az OTP Bank fontos közleményt adott ki, melyben felhívta ügyfelei figyelmét a közelgő, több szolgáltatást érintő leállásokra. A bank rendszerfejlesztési munkákra hivatkozva több időpontban is szünetelteti fogja bizonyos szolgáltatásait. A legjelentősebb háromnapos leállás október 23-án 8 órától, október 26-án 4 óráig tart majd. Ez idő alatt a lakossági hiteligénylésekhez, jelzálog, ingatlan, személyi, babaváró kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel, áruhitel, kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetők. Újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba a magyar állampolgárok, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, hogy az Egyesült Államok szeptember 30-ától feloldja a vízummentességi program korlátozásait. Az ESTA elektronikus belépési engedély az Egyesült Államokba újra 2 évre lesz érvényes, és a 2 év alatt többszöri belépési lehetőséget tesz lehetővé minden magyar állampolgárnak. A miniszter a döntést újabb komoly eredménynek nevezte Donald Trump elnök hivatalba lépése óta. Magyar konzulátus nyílt Oszakában, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, a közép-európai országok között elsőként nyitott diplomáciai képviseletet Magyarország Oszakában. Az idén is több millió emberre számítanak a világ minden tájáról a szombaton kezdődött Oktoberfestre Münchenben, írja az Infostart. A 2 hetes fesztiválon a sör különlegességek mellett többféle programmal várják a látogatókat. A biztonságról csaknem 600 bajor és külföldi rendőr gondoskodik majd. Tavaly megközelítette a 6,7 milliót a résztvevők száma. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy legfeljebb kissé fátyolfelhős száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon és a Délalföldön helyenként élénk marad a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken ennél alacsonyabb, még a kissé szelesebb tájakon ennél magasabb értékek is előfordulhatnak.
Cseperedő.
Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk témája a logopédia. Mikortól érdemes a szakember bevonása? Miért káros a beszédfejlődés szempontjából is a képernyő használat? Hogyan segíti a mozgás a gyerek beszédfejlődését? Mindezekre a kérdésekre választ ad Berecné Dobos Judit, gyógypedagógus, logopédus tanárterapeuta. Ma a műsor első részével jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! A nyelvfejlődésben és a beszédfejlődésben adódhatnak problémák, elakadások, amikor eszünkbe jut, hogy logopédushoz érdemes fordulni a gyerekkel. Na de a logopédiáról nem csak ezt lehet tudni, hiszen egy egészen összetett munkáról van szó, de mi is az a logopédia? Üdvözlöm itt a stúdióban.
Szeretettel köszöntlek, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is, és nagyon köszönöm a meghívást. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy 20 éves a diplomám, és én még a régi időkben végeztem, úgymond, tehát logopédus, tanár és terapeuta is vagyok egyben, gyógypedagógus, logopédus, tanárterapeuta. Ezért az első, amit a kérdésedre válaszolnék, hogy itt mindenki arra gondol logopédus néni kapcsán, hogy tükör előtt az SZC, SZC, RL,
artikulálunk,
igen, tehát csak a pösszesség az, ami sokaknak eszébe jut, holott ez csak egy pici töredéke. A pösszesség mellett ott van a megkésett beszédfejlődés, amikor bizony már óvodába lépés előtt állunk, és még nincs úgynevezett expresszív, nincs úgynevezett külső beszéd fölállva. Vagy ott van a mutizmus, amikor akár otthon, akár közösségben senkihez sem szól, vagy csak meghatározott személyekhez szól a gyermek. Vagy ott van a juvenilis diszfónia, a gyermekkori rekedtség. Rekedtségnek ugye azt nevezzük, amikor 3 héten túltartó reked hangja van egy gyermeknek. Vagy a dadogás, vagy a hadarás, vagy a sorolhatnám vég nélkül, hogy milyen terápiás részhez tartozó egyéb logopédiai vonatkozások állhatnak még fönn.
Na de hogyha a szülő hallja a mindennapok során, hogy valami nem kerek ezzel a hanggal, amit ő ejt, másképp ejti ezeket a hangokat, akkor mikortól érdemes egyébként logopédushoz fordulni? Hány éves kortól?
Hát erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, mert nagyon árnyalt. Tehát ehhez sok-sok mindent kell tudni, olyan értelemben a gyermekről, hogy mivel együtt jelenik meg, vagy milyen típusú konkrétan ez az artikulációs probléma, hogy itt halmozott artikulációs problémáról beszélünk. Cseréli a hangokat, esetleg torzan ejti, esetleg egy teljesen más hangot ejt helyette, mint amit nagykönyv szerint szoktak a gyerekek, mondjuk a röhelyet lő, de mondjuk extrém módon a röhelyet egy gigit ejt, tehát nagyon-nagyon árnyalta az egész rendszer. Van egyfajta élettani pösszesség, és ez mindig attól függő, hogy a gyermek idegrendszeri érettsége milyen állapotban van. Tehát ha van egy normál idegrendszeri fejlődési menetrend, akkor ezek spontán is mindennemű logopédiai megsegítés nélkül is rendeződhetnek, tisztázódhatnak. Függ attól, hogy hol óvodás ez a gyermek, az ellátási formában, ahol ő van, azaz konkrétan abban az óvodában, ő egy tiszta csoportba jár, egy vegyes csoportba jár, ott a nagycsoportosok, ha vegyes csoportba jár, ők hányan vannak, akik érintettek ezen a területen, hiszen nyilván a közellátásban úgymond a nagycsoportosokkal kell alapértelmezésben leginkább foglalkozni, hiszen ők az iskolába lépők. Tehát annyira leterheltek a kedves kollégák itt a rendszeren belül, hogy mondjuk sokszor el is bújhat egy-egy ellátásra szoruló kis csoportos, akinek bizony a beszéd fejlődésében, vagy akár esetenként itt a képernyős, túlképernyőzött világban, a túlrohanó világban, konkrétan a beszéd indításban kellene megsegíteni.
Ide akartam visszakanyarodni, hogy a beszédindítás, tehát akkor a logopédusnak a kompetenciája.
Haterapeuta.
Haterapeuta. Igen. És ebben az esetben itt mi az a határ, amitől már érdemes a szakember bevonása? Tehát honnantól kell azt mondani, hogy mondjuk hány szó az a szókincs, amit neki tudnia kell?
Ez is egy nagyon nehéz kérdés a mai világban, mert nem tudom, hogy konkrétan most a gyógypedagógiai főiskolán ezt hogy oktatják. Én 20 éve, hogy megkaptam a diplomámat. Mi akkor még úgy tanultuk, hogy lányoknál 2,5 éves kor, fiúknál 3 éves kor, hiszen a fiúk beszédben, ami ugye a legárnyaltabb, legfinomabb mozgás forma gyakorlatilag, egy picit egy ilyen 1/2 éves csúszásban vannak, mert a lányok más idegrendszeri érési menetrendben vannak. Na most ezt, ha valaki újra húzalozná 20 év után, amikor elképesztően elharapózott a világ olyan értelemben, hogy okos eszközök használata, a túlképernyőzés, a rohanás miatt, a térben való mozgás, diéta gyakorlatilag, mert nagyon keveset mozgatják saját testüket élő térben a gyerekek, sajnos, mert a rohanás miatt otthon autóba teszik őket, autóval viszik már a bölcsödébe, az óvodába, az iskolába. Nagyon kevés lehetősége van élő szabad térben a gyereknek arra, hogy egyáltalán az idegrendszere fejlődjön és érjen, mert keveset éli meg a saját maga testének mozgatását élő térben. Sőt, ami ugye plusz egy akadályozó, nehezítő tényező, sokszor beül a gyermek az autóba, és a kezébe nyomják az okos eszközt, és akkor ki is záródik a külvilág, mert egy mesterséges, vizuális térbe kerül, tehát eleve stopban van az idegrendszer fejlődése ilyen értelemben, tehát késleltetve, akadályozva van az idegrendszer érése minden folyamatában. Így nem tudom, hogyha ma újra húzaloznák ezt, mit mondanának, hogy hány éves korra kellene megindulni a beszédnek. Tehát ez is sok mindentől függ, hogy az a gyermek konkrétan, akiről beszélünk, ő milyen családban él. Jár esetleg az édesanyjával a jó esetben óvodába, rosszabb esetben, vagy nehezebb esetben, bölcsödébe akár 1 éves kortól. Jár egyáltalán néha úgy a gyerek, hogy az édesanyja megfogja a kezét, és viszonylag nyugodtabb tempóba elindulnak, és mondjuk megnézik, hogy kell átkelni egy gyalogos átkelőhelyen, vagy egy biciklivel akár megéri azt, hogy jobbra kanyarodunk, vagy balra kanyarodunk, vagy csak rohanásban 1 évesként gyerekülésbe kerül, sajnos sok esetben egy okos eszköz a kezébe kerül, hogy áthidalják reggel azt, hogy megint rohanni kell, és beteszik a bölcsibe, a nem tudom hány gyermek közé. Tehát halmozottan hátrányos helyzetben vannak a mai gyerekek, mai édesanyák, mai családok.
Miben akadályozza a gyerekek beszédfejlődését, tehát hogyan akadályozza maga a képernyő használat?
Hát számos dolgot mondhatnék, ez megérne egy külön műsoridőt. Van egy fantasztikus könyv, amit a kedves hallgatóknak nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlok. Nicolas Kadaras, a képernyő rabjai. Ő egy fantasztikus pszichológus, erről most nem nincs időnk kifejteni, hogy mi a magva ennek az egész értekezésnek. Mindenben akadályozza a képernyő a gyermekek idegrendszeri fejlődését, és ha csak annyit mondok tanpéldaként, hogy pont azok a szakemberek, azok a hatalmas koponyák, géniuszok, akik ott a szilíciumvölgyben ezeket az okos eszközöket kitalálják, és a gyártáshoz előkészítik a licenszt, tehát felfedezik és leírják azt, hogy hogyan kell elkészíteni ezeket a okos dolgokat, ők 14-15 éves korukig a saját gyermekeik kezébe nem adnak semmiféle okos eszközt. És ha csak Vekerdi tanár úrra hivatkozom, és arra, hogy abban a pillanatban, amikor külső kép megjelenik, a gyermek belső kép készítése abban a pillanatban leáll, tehát szinte bezáródik az idegrendszer, hogy is mondjam, gyakorlópályája. Mert a vizuális inger mindent elvisz, és a mozgás olyan szinten leáll a gyermeknél, hogy ugye mondjuk, hogy még csak pislantani sem pislant a gyerek. Tehát minden testmozgás leáll. Minden.
A koncentráció.
Igen, és itt nagyon érdekes hozzáfűznöm, hogy én 22 évvel ezelőtt végeztem egy nagyon-nagyon nagy GMP felmérést, Gósi Mária nagynyelvész professzor asszony nevéhez fűződik ez a vizsgáló és terápiás eljárás, amiben azt vizsgáljuk, hogy a gyermekek vizuális észlelése, emlékezete az auditívval szemben, tehát a hallott ingerek észlelése, értése, így a beszéd észlelés és beszéd megértése az egymáshoz viszonyítva milyen szinten van, már 22 éve, amikor legalább egy 120 gyermekre vonatkozóan egy nagyon nagy vizsgálatot végeztem, azt tapasztaltam, hogy a vizuális észlelés, emlékezet az legalább háromszorosa a hallott ingerhez, inger felvételhez, feldolgozáshoz képest lefordítva, az, hogy a gyerekek a beszédet észleljék és megértsék, már 22 évvel ezelőtt sokkal nehezítettebb volt, mint a képi feldolgozás. És akkor még nem voltak ilyen okos eszközök. Nem volt ez, hogy akár már a pár hónapos babának a kezébe adták a mobiltelefon, tabletet, vagy baba tévét nézett. Mert minden képernyőnek megvan a blokkoló hatása. Tehát ez nagyon izgalmas kérdéskör lehet. Nekem most módomban lesz az, hogy most így 22 év után újra leszűrjem ezt, tehát talán egy következő beszélgetésben erre visszatérhetünk, hogy mi a helyzet 22 év után a leszűrt óvodás és kisiskolás életkorú gyerekeknél képi emlékezet, illetve a hallott emlékezet között, és ugye, ha beülünk az óvodába, vagy jó esetben bent szaladgálunk az óvodába, akkor is először a szólást, az óvónéni instrukcióját kellene meghallani, vagy a tanítónéni, tanárnéni, mehetnénk tovább, hogy milyen felszereltségük van a óvodába érkező, vagy iskolába érkező gyerekeknek, akár 22 évvel ezelőtthöz képest, és lehet, hogy ugyanazt várják el, sőt, talán fokozottabban, hogy elsőbe beülnek a padba, és figyeljenek, és halljanak, észleljék jól a fülükön keresztül a beszédet, és halljanak, és értsenek, és tudjanak instrukciónak megfelelően cselekedni, eljárni. És én azt gondolom, három gyermekes anyaként, és sokszoros szakemberként, hogy az, hogy bevisszük az oktatásba ugyanúgy a digitális technológiát, ez nagyon nem támogatja az idegrendszernek az auditív érését és fejlődését, hanem pont blokkolja és gátolja.
Erre jut eszembe,
az auditívról, hogy ugye a meseolvasást azt szokták mondani, hogy ez nagyon jótékonyan hat a gyermek idegrendszeri fejlődésére, de miért is jó ez neki?
Itt is rengeteg terület van, amit most érinthetnénk. Megint Vekerdi tanár úrhoz kanyarodok vissza. Mi az a mese? A mese az a hallott mese. Tehát mese alatt nem azt értjük, hogy bekapcsolom a tévét, és a tévés mese, még a diavetítős mese sem nevezhető igazándiból mesének, mert ott is van egy külső kép. Tehát a szó szoros értelmébe az igazi mese, az a könyv nélkül csak auditív úton, csak halláson hallott mese, halláson keresztül hallott mese, mert nincs semmiféle külső kép, azaz, amit hall a fülén keresztül az adott érettségi állapotában az a gyermek, azt ő elképzeli a belső világával, és az imént pont felütöttem Vekerdi tanár urat, amint van külső kép, azzal dolgozik a gyermek fantáziája, nem pedig a saját maga által elképzelt képekkel. Azt nem mondja Vekerdi tanár úr is, hogy egy-egy hívókép, mint ahogy kedves Kádár Anna Mária könyvében van egy-egy hívókép a meséknél, vagy a régi Jézs Gyula féle, vagy Benedek Elek félébe van egy-egy kis grafika, ami beindítja a képkészítést. Az úgy rendben van, de az, hogy túl sok színes, vizuális kép van a felolvasott meséhez, már ez is gátolja a belső képkészítést, az meg, hogyha vizuális kép van folyamatosan, azt például Vekerdi tanár úr nem is kezeli meseként.
Milyen érdekes tényleg, hogyha visszagondolok arra, hogy régen a mesekönyvekben egy-egy oldalon volt talán 10-20 oldalonként egy kép, akkor a mai ahhoz képest egy színes, illatos mindenféle könyv, ami leköti a gyereket, pedig egyébként ugye a szövegre nem is biztos, hogy úgy tud figyelni ilyenkor.
Így van, és még visszakanyarodva a meséhez, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. A mese anamnézisére visszakanyarodva, a mese eredetileg ugye nem gyerekeknek készült, úgymond. A népmesék, amik számomra elsősorban az igazi mese mi voltában működő egységek, azt bizony felnőtteknek íródtak, nem is írásban, hanem szóban, és a közös kalákás munkák, tehát a kukoricatörés, vagy fosztás, vagy este a borsófejtés alatt a felnőttek egymás szórakoztatására mesélték, és a gyerekek is ott voltak, és részt vettek ezekben a közös, csodálatos munkafolyamatokban, amit hogyha mikroszkóp alá veszünk, mindent is magukba foglaltak. A napi történtek feldolgozását. Tehát, hogyha most mai nyelven mondanák, ez egy mentálhigiénés, prevenciós és terápiás tevékenység volt, hogy ott ők összeültek, megbeszélték. A meséből gyakorlatilag a mai pedagógia területén belül és az óvodapedagógia területén belül is emlegetett erkölcsi nevelést is kimerítették, mert a meséken keresztül a kódok ott voltak, hogy mi a jó és mi a rossz? Hát ki a gonosz? És ki a jó? Ki a kedves? És ki a csúfolódó? Tehát a normák, az erkölcsi normák, hogy amiket nem tudunk tanulni, hanem bizonyos kódokban kell, hogy megkapjuk cselekvésen keresztül. A meséről szintén egy külön beszélgetésben tudnánk bővebben irányítottan beszélgetni. Tehát a hallott mesének rengeteg, rengeteg jótékony hatása van anyára, gyermekre, családra, mikro-makro közösségre, társadalomra nézve egyaránt.
Ilyenkor egyébként az is fontos, hogy a gyerek látja, ahogy mi kiejtjük ezeket a szavakat, hangokat.
Hogyne. Ez fontos, tehát ezt így a már azoknak a kedves leendő szülőknek üzenném, de a gyakorló szülőknek is, hogy nagyon fontos, hogy van egyfajta dajka nyelv, amikor mondjuk a tente-tente, tehát hogy használhatunk bizonyos dajka nyelvi elemeket, de a tiszta, pontos beszéd az már pocakon belül így hallja a magzatvíz rezgésein keresztül a baba, onnantól kezdve, hogy megszületik, végképp. Tehát előnyösebb, hogyha anya, apa, nagyszülők és mindenki, aki az újszülöttel foglalkozik, tiszta artikulációval szól a babához. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem fognak egy kicsit kedvesebben, meg emelkedettebb hangon beszélni, mert ez ugye a szeretet nyelve, hogy egy kicsit megemelem, berejtek dajka nyelvi elemeket, hogy jaj, babuja, hol van a kis kocsúja. Ezek a fordulatok jelen vannak, de ez nem azt jelenti, hogy jaj, hol van a kicsi kacója, hogy pöszén beszélünk az újszülötthez, hanem igenis a tiszta artikuláció az egyfajta minta, és például, ha van egy racsoló anyuka, vagy egy racsoló apuka, ez azt jelenti, hogy ugye kicsit franciásabban, uvulárisabban, hátulról jövőben ejt egy röt, mert nem került kitisztításra annak idején az a hangtorzítás, és mondjuk a 20-30-40 éves szülő így beszél, az nagyon gyakran lemásolásra kerül, tehát anatómiailag nincs mondjuk rövidebb nyelvféke, nincs lenőtt nyelvféke, nincs nagyobb, előre nyúlóbb állkapcsa, stb. Annak a babának, tehát alkalmas lenne az ő képzőrendszere arra, hogy ne uvulárisan ejtse azt a röt, lemásolja mintaként a környezetében hallott uvuláris rö hangot.
És egyébként mást is? Tehát amit az előbb említettél, ezek a
mindent.
Direkt hibás beszédek, amik egyébként a dajka nyelvhez hasonlíthatnak, csak hát ez tulajdonképpen nem az. Ezt ők ugyanúgy lemásolják.
Teljes mértékben. Hiszen ez a mintabeszéd.
Hogyha a gyerek rosszul ejt valamit, akkor kijavított formában ismételjük meg, vagy külön hívjuk fel a figyelmét, hogy ezt nem úgy ejtjük, hanem úgy ejtjük, hogy...
Ez is szintén az idegrendszer érési folyamataihoz tartozik. Tehát van egyfajta élettani pösszeség, az azt jelenti, hogy még nincs olyan érettségi fokban esetenként az idegrendszer, hogy egyáltalán a fülén keresztül, amiről az imént beszéltünk, auditívan ő észlelje azt, hogy ez nem... Tlattól, hanem traktor, tehát ki sem hallja a mi beszédünkben, egyszerűen képzi, ahogy képzi, és mind a kettővel dolgozik az idegrendszere. Tehát annyit tehetünk, hogyha mondjuk már óvodában lép és cserél hangokat, vagy torzanejt, akkor nem úgy felhívni a figyelmét rá, hogy na te ezt most rosszul ejted, és, mert ez ráadásul ráfeszítheti a gyereket egy beszéd elkerülési, egy beszéd félelem útjára, mert azt mondja, hogy ajajaj, anya vagy az óvónéni, vagy valaki, azt mondja, hogy én ezt rosszul ejtem, én nem tudok beszélni. Hanem esetleg, akkor azt mondtad, hogy traktor, és esetleg igen, megismételhetjük helyesen, de nem oktatjuk ki a gyereket, hogy mert azzal, hogy én a tisztán ejtett mintát leképezem, az folyamatosan egy ráfényképezése a helyesen ejtett mintára, és visszacsatolás a gyermek idegrendszerébe, hogy tudjon különbséget tenni egy idő után, ha az idegrendszer érettségi állapota eljut odáig, hogy ő ezt már egyáltalán észlelni tudja. Tehát megvannak a szakaszai, ezt mi annak idején úgy tanultuk, hogy amikor azt mondja, hogy de, ez mondja mondjuk anya neki, hogy tudod, azt mondja, hogy víja. Ez egy ilyen tankönyvi példa volt nekünk. Akkor mondjuk vegyük azt, hogy a villa helyett víját ejt a mondjuk kis csoportos. És az első szint az, amikor már megérik egyáltalán annyira az idegrendszer, hogy azt mondja, hogy ne, tudom, hogy nem víja, de ez egy víja. Nem víja, de víja. A második fokozat, amikor azt mondja, hogy víja, a víja az víja, de tudod, én még nem tudom kiejteni. És amikor azt mondja, hogy már megérik az idegrendszerre, és azt mondja, hogy igen, víja, már tanuljuk esetleg a logopédus nénivel, de még mindig nem tudom kiejteni, és aztán kialakul benne szépen lassan, hogy képes lesz képezni a jöhelyet, lőtt. Tehát ez is egy folyamat, egy szakasz, és most megint visszakanyarodhatnánk oda, hogy sajnos a mai gyerekek idegrendszeri érése, a mozgáshiány és pluszba a képernyő blokkoló hatása miatt eleve egy későbbi érést eredményez. Később válik alkalmassá az idegrendszer erre az egész történetre, úgyhogy hangsúlyozottan szeretettel kérem a már a babára várók, vagy a babavárás szakaszában lévők, vagy a, hogy ne adjanak idő előtt okos eszközöket a picik a gyerekek kezébe, vagy ha ők maguk függnek ezektől, mielőtt egyáltalán babát vállalnak, ők maguk nézzenek rá saját maguk képernyő használati szokásaikra.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Berecné Dobos Judit gyógypedagógussal, logopédus tanárterapeutával beszélgettünk. Ma az adás első részét hallották, a folytatással jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Mollár Mónika iparművész ruhatervezővel a női divatról, valamint a klasszikus darabok tervezési és elkészítési folyamatáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Kedves női hallgatóink is ismerhetik azt az érzést, amikor meglátunk egy gyönyörű ruhakölteményt a kirakatban, vagy a magazin lapjain szembe jön velünk, de hogy hogyan is készülnek ezek a ruhadarabok, és mitől lesznek egyediek és nőiesek, hát többek között erről beszélgettünk a mai vendégemmel, szeretettel köszöntelek rádiónk mikrofonjánál.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és örülök ennek a beszélgetésnek, hogy ez így megtörténik. Remélem, hogy jól fogják érezni magukat ebbe a kis időbe, és sok jó tanácsot fogok tudni adni.
Hát akkor vágjunk is bele. Hogyan is vált hivatásoddá a ruhatervezés, és mikor kezdődött ez a te életedben?
Hát ez már gyerekkoromban, tehát mindig is érdekeltek a ruhák. Nagyon szerettem babázni, már a babáimnak vartam ruhákat, de főleg magamnak. Tehát már tizenévesen, már nem mindig voltak olyan ötleteim, amit nem tudtam megvenni a boltba, amit szerettem volna, hogy kicsit másabb legyen, és akkor így elkezdtem így varogatni magam kedvére. Hát volt, mikor nem sikerült, de összességében véve mindig így tetszett, meg jó visszajelzéseket kaptam így a barátnőktől, akkor rendeltek tőlem ruhát, hogy nekik is jó lenne ilyen vagy olyan, és akkor így kezdtem el varni tulajdonképpen, vagyis a ruhákkal foglalkozni. És az Iparművészeti Egyetemen végeztem a ruhatervező szakot, textil és ruhatervező szakot. Ez Magyarországon végül is ez a legmagasabb szint, amit ebbe a szakmába el lehet végezni. És így azóta is ezzel foglalkozom magánvállalkozóként. Eleinte úgy gondoltam, hogy elmegyek céghez, és mint tervező, és csak a tervezéssel fogok foglalkozni. De már annak idején se volt olyan a Magyarországnak a textil gyártása, hogy igazán meg tudjanak fizetni egy tervezőt. És úgy kezdődött amúgy ez az egész, hogy elmentem egy kisebb varodához, hogy én majd segítek nekik új modelleket kitalálni, meg átreformálni egy picit a kollekciót. Hát egy pár hónapig, egy szezonra terveztem egy új kollekciót nekik, megcsináltuk a mintadarabokat, ott ültem a varodába a szabásszal, a varónővel, végül is az egész munkafolyamatot én koordináltam le, és a végén mégse azt csinálták meg, tehát úgyis, tehát mint ami jellemző volt, hogy a tulaj felesége, ő döntött el, hogy mégse ez legyen, nem mertek beújítani, és akkor úgy döntöttem, hogy hát jó, hát ezt a folyamatot, ha én ezt végig tudtam itt most csinálni, ezt önállóan is meg fogom tudni oldani, és akkor így egy hónapra rá ki is váltottam a vállalkozói engedélyemet, és úgy kezdtem el a szakmába dolgozni.
Mindig is érezted magadban, hogy te önállóan ki tudsz teljesedni, és akkor ez lesz a te utad.
Lehet, hogy azért is jött, hogy ilyen kis önfejű vagyok, tehát ragaszkodom az elképzeléseimhez, és úgy éreztem, hogy ha magam irányítom a magam dolgait, akkor az inkább fognak közelíteni a felé, amit szeretnék.
Hogyan emlékszel vissza egyébként a vállalkozás, hogy kezdetére? Hogyan indult az egész, amíg ezt fölépítetted?
Hát ha így visszagondolok, olyan gyorsan történtek a dolgok, hip-hop, és olyan, nem láttam semmilyen akadályt magam előtt, én ahogy visszaemlékszem, elkezdtem a vállalkozásomat, megvettem az első varógépemet, fél évre rá már 2 emberrel dolgoztam, 3 év alatt 10 emberrel dolgoztam, de úgy, hogy minden bejött haszonból, új képek, fejlesztettem a vállalkozásomat, mondjuk rengeteget dolgoztam, de úgy érzem, hogy akkor olyan könnyen mentek a dolgok, és könnyen lehetett csinálni, vagy csak bennem volt ez a lendület, és mindenképpen akartam, de nagyon jó visszagondolni rá, hogy ezt, ahogy akkor dolgoztam.
És hány éve is tart ez pontosan? Hány éve kezdted?
Már közel a 30 évhez.
És ez alatt az időszak alatt azért milliónyi terv született. Beszéljünk egy kicsit a tervezési folyamatról, magáról, a kulisszatitkokról. Hogyan születik nálad egy ötlet?
Ez mindig is attól függ, hogy mihez tervezünk. Tehát egész másabb volt, mikor a bolton volt, és a szezonális kollekciókat kellett megtervezni. Akkor mindig az volt a szempont, hogy divathoz illeszkedjen a trendhez, de viszont a vevőkörömhöz is, az ő ízléséhez, és a kettőt kellett összekombinálni. Amikor egyedi tervezés van, akkor viszont csak az egyénnek az elképzelését kell összehangolnom az én szakmai tudásommal, hogy alkatilag, színileg, hogy neki mi lenne az előnyös, és úgy kezdem el megtervezni. Miután megbeszéljük ugye az egyéni tervezést, hogy mit szeretne, akkor az anyagot gondolom, hogy miből kellene ezt megoldani, de közben már tudom nagyjából, hogy milyen formát fogok majd neki tervezni, milyen színű anyagot kell neki keressek, és akkor így rakom össze. Ha kollekciót tervezek, akkor mindig az elsődleges szempont az aktuális trend, színek, meg anyagminőségek, és mikor elmegyek választani anyagokat, akkor ezek már fejben ott vannak, tehát automatikusan ezeket kezdem nézegetni. Meg ugye itt az is közrejön, hogy az én én ízlésemnek is ez megfeleljen. Mert ugye elég széles ez a divat skála, hogy mi fér bele, és ebből kezdem összerakni. Tehát már mikor meglátom az anyagot, sokszor az anyag adja az plusz ötletet ahhoz, ami már félig kialakulóban van a fejemben. Színek is, és akkor tulajdonképpen mikor elmegyek anyag beszerzése, hazafele útközben, már a fejemben már születnek az ötletek, és hogy még anyagból mit fogok csinálni, abból ezt fogom rátenni, vagy azt azzal kombinálom, ezt ezzel fogom összerakni, az lesz ilyen modell, az olyan, és akkor sokszor már nincs is idő. Tehát annak idején, mikor nagyon nagy gyorsasága kellett készíteni az új kollekciót, legtöbbször fejbe terveztem meg a ruhákat, mert jöttem a műhelybe, már kellett szabni, tehát akkor gyorsan leskicceltem a szabásznak, hogy mire gondoltam, még anyagból, még szabás minta, mit alakítunk rajta, és már ment is a mintadarab gyártás. Tehát ez a divat, ez egy ilyen gyors körforgalom. Sokszor valami lapon meg fejbe elgondolja az ember, hogy az úgy jó lesz, és mikor elkezdjük varni, mert mikor készül a mintadarab, én folyamatosan ott vagyok. A szabás mintákat, azokat mindig én készítettem régen is, meg most is, már ugye az a váza a ruhának. És akkor az, mikor így a babára kerül és térbe, akkor adódnak olyan dolgok, hogy hát ez mégse pont úgy, ezen egy kicsit módosítunk, és ez egy akkora a játék és jó élmény ez a része, tehát maga a műhely része egy ruha elkészítésének, mikor így alkot készít, tehát kreáljuk meg azt a ruhát, hogy akkor mi hogy lesz rajta.
És milyen boldog pillanat lehet, amikor meglátod.
Igen, és ez a várakozás öröme, hogy na, kész lesz, tegyük babára, hogy néz ki, nézzük meg, és akkor így ilyen jó érzés, hogy na, olyan lett, amilyet elképzeltem.
Nálad főként menyecske ruhákat láthatunk, hogy most itt vagyunk a szalomban, illetve a műhelyedben, de egyébként milyen ruhákat tervezel?
Én az sok év alatt általánosságban a ruháimra az volt a jellemző, hogy nagyon finom, nőies, karcsúsított vonalvezetésű ruhák voltak. Mindig szerettem a szép anyagokat, a szép csipkét. A csipke az egy ilyen szívem csücske, és azt mindig szerettem használni nagyobb, kisebb mennyiségben így a ruhákon, de főleg a alkalmi jellegű ruhákat terveztem mindig. Nálam a hétköznapi ruha is olyan volt, hogy sokan azt mondták, hogy ez alkalmi. Azért, mert nőiesek voltak mindig a ruhák, finom, karcsúsított vonalvezetéssel, és ez úgy végig kísért. Valószínű, hogy azért is maradtam most a menyecske ruha a témánál, mert az is egy nagyon nőies ruha a típus, amikor végül is a lányból asszony lesz, és akkor szépen ki kell emelni a formáit, a vonalvezetését, nőiesre kell csinálni.
És akkor mondhatjuk, hogy ez a te védjegyed, vagy hogy ez a te ruháinak a különlegessége, hogy egy klasszikus vonalvezetés, egy elegancia, ami mindenhol tükröződik a te terveidben?
Igen, azt annak idején is, mikor a boltnak, tehát a eladásra készültek a ruhák, Magyarországon elég sok városba, tehát annak idején vagy 9-10 ilyen nagyobb városba szállítottunk ruhákat, és voltak törzsvásárlók más városba, nem ott, ahol én készítettük, és így visszajelzik, hogy hát az a vagy fellépésnél, és akkor így, hát az a Mallár Mónika ruha, tehát meg lehetett ismerni. Tehát voltak olyan elemek, díszítő elemek, vagy amit én nekem nem volt olyan feltűnő, de egy külső szemmel azt meg lehetett jól különböztetni a többi ruhától.
Az előbb említetted a csipkét. Mondhatjuk, hogy ez például egy nagyon nőies anyag?
Igen. Persze, a csipke az szerintem a legnőiesebb. Ugye, ha arra gondolunk, hogy a fehér nemű alapanyaga a csipke, és az erre az elég nőies ruhadarab, tehát szerintem igen. Azért is szeretem ezeket a menyecske ruhákat, mert itt is használok csipkét. Most az aktuális alkalmi ruhatrendből eltűnt a csipke. tehát már vagy 3-4 éve nincs. Ezt nagyon lehet érezni az új anyag kínálatoknál, tehát hogy felváltott a fényes, a lurexes anyag, a gyöngydíszítéses, egyszerű vonalvezetésű alkalmi ruhák.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Malár Mónika iparművész ruhatervezővel a női divatról, valamint a klasszikus darabok tervezési és elkészítési folyamatáról beszélgetünk.
Mit tudunk mondani egyébként, ha arról beszélünk, hogy mai trend, hogyan tudjuk ezeket bekategorizálni, vagy mit kell erről tudnunk?
A trend az minden évben változik, sőt, egy éven belül változik a szezonok szerint, hogy őszi-téli, de már most legutóbb már inkább két szezonra bomlik fel a divat trend. Van a tavasz nyár, az ősz-tél, tehát annyira nem szedik széjjel, hogy 4 évszakra, és ezen belül a trendbe mindig hoznak minden szezonnak színeket. Vannak alapszínek általában 4 vagy 5 főszín, és akkor azon kívül vannak a mellék divat színek, trend színek. Ehhez kapcsolódnak mindig formák meg anyagok. És ezekből, ahogy összerakják a divatházak, amúgy a nagy divatházak az új kollekciót, az lesz a divat.
Például a piros színre szoktuk azt mondani, hogy a legnőiesebb, és az valahogy ez egy örök szín, ugye? Van még ilyen szín, amit mindig föl tudjuk dobni, mindig tudjuk használni, és igazából mindig egy divatos szín.
Igen, ez mindig az alapszíneknél is megjelenik minden trend szakaszba, tehát itt általában mindig van egy szürke, meg van egy világos szín. Uh-huh. Ugye a szürkének is van nagyon sötétebb, meg grafitosabb árnyalata, meg a fehérnek is van árnyalata, mert nem a hideg fehér, van a tört fehér, a csontfehér, és ez a két szín, ez az alapszín úgy, mint a színekbe is a fehér-fekete, uh-huh. és ezután vannak a színek, tehát úgymond a árnyék meg a fény. Tehát minden ruhatárba kellene legyen úgymond egy kis fekete, uh-huh. csak nem biztos, hogy mindenkinek a tiszta fekete jó, azért jó, hogy kombinálva mondjuk egy fehérrel, mert van, akinek az arcához a fekete nem illik, uh-huh. de viszont ha van egy kis krém, vagy valami fent, akkor már mégis kis fekete ruha lesz, de mégis nem tiszta fekete. Uh-huh. Tehát szerintem az alkalmi, vagy tehát egy ruhatárban mindenképpen kellene egy nőnek a piros ruha mellé egy fekete vagy egy fehér is. És a fehérben nem feltétlenül az esküvői ruhát gondolom, mert ugye egy fehérhez lehet tenni egy piros övet is, vagy egy színes valami kiegészítőt, ugyanúgy a feketéhez is, és az nagyon elegáns. De lehet ugyanúgy az arany, vagy az ezüst, tehát ezek is semleges színek, amik az öltözékbe visszafozgottak, és elegánsak tudnak lenni.
És az is igaz, ugye, hogy a kevesebb mindig több.
Igen, én is ennek vagyok a híve, tehát én nem szeretem a túlzott tisztítéseket, meg hogy sok mindent aggassunk magunkra, mert akkor egyik kioltja a másikat. Tehát mindig el kell dönteni, hogy mit akarunk kiemelni magunkon, és arra kell felépíteni az öltözéket.
Akik hozzád fordulnak, hoznak a fejükben valami tervet, és te azt formálod, kiegészíted. Hogyan alakul ez, amikor különleges ruhát kell megtervezned? Mm. Volt-e ilyen egyáltalán?
Igen, régebben nagyon sokat terveztem így, hogy egyedi elképzelést átformálva, tehát egyénre szólóan tervezést. Már most ezt nem csinálom, most már csak a saját kollekciómat tervezem a menyecske ruhába, de ha egyénileg terveztem, akkor mindig, tehát mindenki úgy jött, hogy volt egy elképzelése, ami az álom ruha, úgymond a számára, azt megnéztem, és akkor utána én elmondtam a véleményemet, hogy szerintem alkatilag miért nem jó ez a része annak a ruhának, vagy az a része, a színben miért lenne jó ez, vagy az, tehát mindig átbeszéltük. Mm-hmm. Próbáltam meghagyni azokat a dolgokat, ami a megrendelőnek tetszett, vagy amit feltétlenül szeretett volna. És akkor így raktam össze a ruhát, lerajzoltam az én elképzelésem szerint, hogy néz neki, és akkor anyagokat összeválogattam hozzá, És akkor utána találkoztunk az első ruhapróbán.
Milyen érzés egyébként meglátni először a tervedet egy hölgyen, és látni a boldogságát, mondjuk, amikor a te ruhádat viseli?
Ez nagyon jó, meg a visszajelzések, mikor írják így üzenetbe, vagy ha mondjuk én most az utóbbi időben a menyeske ruhával tapasztalom azt, visszahozzák, és hogy hát, hogy nagyon mindenkinek nagyon tetszett, és hogy milyen jól érezte benne magát, és hogy nagyon szuper. Ezek na jó érzések.
Ugye időről időre változik a divat, mondjuk most ezen az éven. Mik azok, amik visszaköszöntek akár régről?
Ugye nagyon jellemző ez a nagyon bőszárú nadrág.
Igen,
újra. Ez egy annyira új ruhaforma, ami évekig nem volt a ruhatárunkban, mert nagyon sokáig csak szűk szárú nadrág, vagy picit egyenes szárú. Mindegy, hogy jó állt-e valakinek a szűk szárú, akkor is azt vette. Na most átbillentünk a másik oldalra, most a bő szárú nadrág van, és ez az ídatlan bő, hogy alul fél méter széles a lábszál. Ez is visszajön, jött, volt már ilyen bőszárú nadrág a divatba, tehát valahol a ruhaforma elemek mindig valamilyen más összeállításba, más anyaghasználattal vissza, ilyen kör, mint a körforgása lenne. Az első világháború óta azért, mert előtte, hát végül is, ha azt ha belegondolunk, azért merítünk mi elemet a reneszánszból is, akár hogyha úgy van. De ez a 20. század embere, tehát a 20. századot, ha nézzük, itt ilyen 20-30 évenként így visszapörögnek formák és anyagok. Csak kicsit modernebb változatban, ha anyagokra gondolunk, ugyanaz a színvilág, vagy mintavilág kicsit átdolgozva, vagy a brokátokat is, ha nézzük. Most megint az alkalmiba jönnek a brokátos anyagok, tehát azért nincs a csipke. És csak más a technológia, a más anyaghasználat, de tulajdonképpen ugyanaz, csak finomabb lehet egy kicsit a kidolgozás, mert már jobb képek vannak.
Nem nehéz így teljesen újat, megint egyedit alkotni? Mindig az jut az eszembe, hogy annyira nehéz néha egy teljesen egyedi ötlettel előállni, mert már szinte mindenki van próbálva, vagy picit másképp, de ott van már.
Igen, tehát nehéz újat kitalálni. Én ezt úgy látom a magamon, meg nekem az én stílusomon, hogy ez attól lesz más, mint a többi, hogy beleviszem a saját énemet, és az csak én vagyok. Tehát vannak az aktuális trendek, színek, anyagok, a formák, amit a nagy divatházak hoznak, és akkor ebből én azt veszem ki, ami számomra érdekes, és ahhoz hozzáadom a saját ízlésemet, és ettől lesz olyan, ami az enyém.
Honnan tájékozódsz?
Az internet az már most mindent közvetít nagyon egyszerű módon, nem mint ezelőtt 30 évvel, hogy elmentünk Olaszországba vagy Párizsba divatkiállításra, és ott megvettük a jó drága magazinokat, hogy itthon is tudjunk nézni valamit, még ha hazajöttünk. Most azért ugye az interneten a rögtön, tehát például most ősszel már a jövő évi tavaszi divatbemutatók mennek, tehát már most meg lehet nézni kikeresve konkrétan tervező vagy divatháznak a bemutatóját, és akkor ott meg tudjuk nézni a kollekciót.
Voltál ilyen egyébként, ami ilyen nagyon különleges élmény volt számodra, ilyen külföldi divat héten?
Én tanítottam 18 évig Debrecenben egy divatiskolába, a tervezési feladatokat, meg a vizsgára én készítettem fel a diákokat, és ezért mindig szerveztünk szakmai utakat. Általában a nagy bemutatók mindig január-februárban vannak, akkor vannak a divathetek, és akkor Párizsba elmentünk többször kiállításra, Rómába, de akkor összekötöttük a divatbemutatókkal, de nagy divatházaknak a bemutatójára is be tudtunk menni. Előre persze meg kellett egyeztetni, hogy kik vagyunk, meg hogy de Londonba is, tehát, de végül is ezek a nagyvárosok, Milánó,
igen.
Volt ilyen esemény, és meg tudtuk szervezni, akkor a diákokat is vittük meg amúgy is, tehát ez így jó program volt.
interjún kívül mondtad, hogy jelenleg egyedül dolgozol, és hogy korábban voltak munkatársaid, illetve kolléganők, akikkel együtt készítettétek a ruhákat. Mennyivel könnyebb vagy nehezebb most az életedben, hogy nincsenek körülötted a kollégák?
Én most ezt élvezem így, hogy csak magamra kell figyelnem. A magam nyugalmába tervezem és találom ki a ruhákat. Már nem törekszem a mennyiségre, tehát hogy a termelésre. Tehát mert mikor az ember boltoknak gyárt, vagy saját magán a boltjának, akkor ott van egy ilyen rugó, vagy ilyen motor, ami hajt. És ott muszáj, tehát most, ha jön a nyár, muszáj kész legyen a nyári kollekciónak, tehát azt szeptemberben nem adhatom el. Tehát ott mindig volt egy ilyen hajtás, hogy kész legyen csinálni, és most kell, mert lemegy a szezont, sőt, szezon előtt már készen legyünk, és akkor ez most ezt így élvezem, hogy magam vagyok. Az esküvői szezon ugye az nem bomlik ennyire le, hogy ősz, tavasz, nyár, hanem egy év, egy szezon, ami elkezdődik januártól, és tart így szeptember végéig, és itt elég, hogyha előző évből szállítom az új modelleket, meg a régit, hogy miből tudnak majd választani a mennyasszonyok, és ez egy olyan kis nyugodtabb rákészülős, igen. Tehát már most ugye már megvettem a jövő évi kollekcióhoz, az új modellekhez az anyagokat, már alig várom, hogy lemenjen a szezon is tudjak azzal foglalkozni, de fejben már egy csomót kitaláltam, hogy melyikből mit fogok készíteni, és ez ilyen kicsit ilyen hosszasabb, jobban át tudom gondolni, hogy mit fogok majd készíteni, vagy hogy fogom összerakni az anyagokat.
Hát én biztos vagyok abban, hogy a jövőben is nagyon-nagyon szép tervek fognak születni, és köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon élveztem.
Köszönöm el. Szépen én is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Mallár Mónika iparművész ruhatervezővel a női divatról, valamint a klasszikus darabok tervezési és elkészítési folyamatáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!